naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádiózást mindenkinek. Péntek van, délután van, fintech világa itt a Trend FM-en. Csányi Kristóf és Kajum Dani, a PIK tanácsadói vannak itt a stúdióban, és hát mi is lefújjuk mesterséges intelligencia szprével a fintechet, ugye, mert ezt most mindenki megteszi minden területen, minden szektorban. Barát vagy ellenség, ez itt a nagy kérdés, Dani?
Igen, a mai nap arról fogunk beszélni, hogy barát vagy ellenség az AI, ugye ez nem csak pár éves, de több évtizedes téma már, és a fintech szektor is bőven kapott az elmúlt években az úgynevezett sprayből, csöpög is róla rendesen. De akkor nézzük is meg, hogy mi az, amiről az emberek szoktak beszélni, mik azok a kétségek, amik felszoktak merülni.
Prekoncepciók?
Akár. Igen, például, hogy átveszi az uralmat a világ felett az AI. Ez nyilván a sci-fi-ben, sci-fi-ban egy érdekes vonal, de jelenállás szerint egy ember által üzemeltetett, kontrollált modell, egy-egy adott AI megoldás, AI modell, így ettől nem feltétlenül kell félni, inkább attól, hogy nem tudjuk, hogy hogyan működnek bizonyos AI modellek, milyen összefüggéseket keresnek, találnak a különböző változók meg kimenetelek között. Szóval jó hír, nem kell félni attól, hogy átveszi az uralmat a világ felett az AI.
Azért nem zárnám le én egyszerűen, mert ez a robot cuccót, azért ez így van, hogy azért az emberek, ha nem ismerik meg, nem tudják, és nem tudják befolyásolni. És ez amit a robbanó motor, nem tudom, hogy mitől megy, vagy az elektromos, nem kell feltétlenül tudnom, hogy mitől megy az autó, de attól még használom, meg megy. És aztán egy önvezető autó később picit átveheti a hatalmat, vagy valaki, egy hacker átveheti az önvezető autó fölött a hatalmat, és akkor átirányít, és akkor neki megyek a falnak. Én nem zárnám ilyen nagyon egyszerűen le, de örülök, hogyha ti generációtok ezt már ládában tudja a mesterséges intelligenciát, akkor ezt akár pipálhatjuk.
Hát persze, de ugye, hogyha valaki meghackeli az autókat, amik nyilván AI-t használnak ahhoz, hogy önvezetőek legyenek, közel önvezetőek, lássák a patternöket, lássák a mintákat, hogy ez most egy ember, ezt nem akarom elütni. És hogyha ezt a rendszert meghackeli valaki, az egy ember lesz a nap végén, nem egy AI. Nyilván most mondhatnánk azt is, hogy az AI-nak vannak érzései is. Az irodában is mindenki azon szokott veszekedni, hogy most írjam oda a mondat végére, hogy légy szíves, vagy csak írjam oda neki a lehető legegyszerűbben, hogy mit adjon ki nekem válaszként itt. Tehát a ChatGPT-ről van szó.
Legyek-e kedves
vele? Igen, igen. Tehát az az igazság, hogy nincsenek érzéseik, ezek szemantikusan vizsgálnak különböző szavakat, kapcsolatokat értelmezés szerint, és megint csak összefüggéseket lát idézőjelesen az AI. Ezt nem feltétlenül pedzegeti, hogy én most nagyon szépen kértem meg, vagy csak egy kicsit kevésbé szépen.
Rengeteg vendég jön már ilyen mesterséges intelligenciás cuccal. Nagyon sokszor messziről látszik, hogy az mesterséges intelligencia. Hát ő tud kedves lenni, de egyébként meg nem érdekli az én kedvességem.
Megkeresi az én kérésemben azt, ami a lényeg, és akkor pedig ahhoz kapcsolódó szavakat keres a saját tudásbázisában, és akkor próbál valamit visszaadni. Ez legalább most legalábbis a Gen AI-nál így működik, de alapvetően attól függetlenül, hogy ott van az a kérlek, vagy nincs ott, azt valószínűleg ignorálja.
Jó, de Kristóf, meg nevedgél közben, mert ha meg én azt látom a levélen, hogy kérlek, meg kedvese, meg, akkor automatikusan hajlamos vagyok viszont is így válaszolni, bár ez egyáltalán nem szükséges, nem hiányzik neki.
Igen, egyébként tényleg ez egy napi téma szokott lenni az irodában. Nagyjából 50-50%-ban meg is vagyunk osztva abban, hogy szükséges-e vagy sem. Én egyébként azt vettem észre, hogy minél tárgyilagosabb vagyok, minél inkább a tárgyra térek, annál pontosabb választ fogok tőle kapni, és néha kell is noszogatni, kevésbé kedvesen, hogy tényleg használja ki azt az elképesztő memóriát, amivel rendelkezik, és ne csak a legkönnyebb választ adja vissza. Viszont persze van egy ilyen feltevése nagyon sok embernek, hogy igazából a mesterséges intelligencia erre törekszik, hogy átvegye a hatalmat, és igazából gyűlöli az embereket.
Érzelmekkel rendelkezik.
És olyan érzelmekkel rendelkezik, szeretne olyan lenni, mint mi, ami teljesen egy tévhit. Tehát egy emberek által készített, emberek által kontrollált rendszerről beszélünk, ami nem tud intelligensebb lenni az embernél, onnantól kezdve, hogy minden, ami adat bele van táplálva, az emberektől jön. Okosabb lesz, mint te vagy én, viszont nem tud okosabb lenni, mint a teljes emberiség.
Ja, úgy a Cuzán, mert. De viszont hatékonyabb, gyorsabb, meg nagyon sok minden más, ugye? És ettől aztán azt gondolom, hogy okosabb is. Hát nálam biztos okosabb, de az emberiségnél nem okosabb. Ez egy jó hír mindenképpen.
Nagyon sokan azt gondolják, hogy az AI ez egy mindentudó, és bármit kérdezhetünk tőle, ő egyből tudni fogja arra a választ, és egyből egy jó választ fogadni, ami megint csak nem egy igaz. Tehát jelenleg a legtöbb AI modell az internetről tudakozódik, ugyanazokat a cikkeket, ugyanazokat az információkat tudja olvasni, mint mi, csak nyilván sokkal gyorsabban, sokkal jobban át tudja ezeket nézni, viszont ugyanazokat a tévhiteket, ugyanazokat a fals információkat ő is el fogja olvasni, amikkel mi is találkozhatunk nap mint nap, és benne nincsen meg az a fajta kritikus gondolkodás, ami az emberekben igen.
Az emberek egy részében igen. Bizonyos helyzetekben igen, bizonyos helyzetekben nem, igen, mert vannak érzelmeik is, de mindegy, igen, nem, benne nincs.
Azért remélem nem volt egy teljesen megalapozatlan bizalom az emberekben, hogy azért a legtöbbünkben megvan, viszont az AI-ból ez teljesen hiányzik, tehát ő amit olvas, amiről hall, azt ő valóságként fogadja el, és ez továbbítja is a számunkra, megfogalmazza úgy, ahogyan ő azt éppen elképzeli, de hogyha valami elképesztő hülyeséget olvas az interneten, akkor azt ő úgy fogja nekünk tálalni, mintha ez lenne a valóság.
Egy nagyon laikus kérdés, jó mind a kettőtök, mert sokkal jobban értitek ezt a témát. Oké, ez egy óriási nagy töltsér, ugye, amiben az összes információ benne van, plusz-minusz, benne van az összes hülyeség, meg benne van az összes valid információ. Az, hogy nekem mit tálal aztán abban zanzában, az számít az, hogy mennyi volt abban százalékban a hülyeség, és mennyi a valid információ?
Igen, tehát ugye most a fő kérdés az az, hogy az óriási tudástárból hogyan szintetizálja.
Milyen színű a tej? Nyilván a tej fehér, és nyilván erről van 1 milliárd információ, de valaki bolond módra fölrakta a fekete tej történetet, ezért van egy fekete találat is, de lehet, hogy 1000 vagy 10 000. Akkor ő nekem mit fog mondani?
Mivel a legtöbb forrás azt fogja mondani, hogy fehér a tej, ezért azt fogja mondani, hogy fehér.
Tehát arányokat tükröz.
Lényegében. Tehát folyamatosan tanul, trénelődik, és rájön azokra a mintákra, amelyek alapján a jó válaszokat meg szokta hozni. Nem is véletlenül szokott különböző kérdéseknél ugyanolyan struktúrájú válasza lenni. Hát mondjuk ilyen üzleti kontextusban, ha olyat kérdezünk tőle, akkor a fintech szektorban legalábbis nagyon hasonló válaszokat ad eléggé különböző kérdésekre, és még tartalmilag is, nem csak felépítésben.
Jó, akkor most szálazzuk szét. Jó, hogy barát vagy ellenség. Akkor nézzük ezt a jó oldalt.
Itt az AI az ugye többféle szempontból is megvizsgálható, de most mondjuk azt, hogy 3 szinten tud megjelenni a fintech szektorban. AI mint termék, AI mint társszerző, és AI mint ügynök. Ugye a termék, azt nem kell nagyon magyarázni, beépítünk mesterséges intelligencia képességet egy szolgáltatásba, mint mondjuk csalás ellenőrzésbe, tranzakciós mintákból észre lehet venni, hogy éppen egy nagy valószínűséggel csalárd, vagy normális tranzakcióról van szó. AI mint társszerző, vagy copilot, ugye Microsoft is így nevezte el az AI asszisztensét, olyan alkalmazások, amelyek segítik a felhasználókat a feladatok, komplexebb feladatok elvégzésében, de itt a hangsúly azonban segítenek. Mert a következő szint, ugye, az AI mint ügynök, vagy agentic AI, ahogy sokan nevezik, ez egy ilyen elég előremutató megoldás, amikor már ki is vált folyamatokat az AI önállóan képes elvégezni, hogyha megkap bizonyos inputokat.
Tehát akkor hitelt minősít 4 másodperc alatt.
Adott esetben az is, de az AI az kicsit inkább arra is hajaz, amikor ilyen emberszerűen mondjuk egy ügyfélszolgálatban van egy AI ügynökünk, és akkor az végez el feladatokat, és akkor így kivált bizonyos emberi erőforrást. Ugye itt megint még egy klisé, csak hogyha már azzal kezdtünk, az AI az lehet, hogy elvesz munkákat, vagy elvesz feladatokat, de hát teremthet is, illetve ugye meg kell tanulnunk használni. Annak idején mindenki a könyvtárban próbált minden tudást megszerezni, utána jött a Google.
Vagy az évfolyam társától.
Vagy igen, tehát a mellett ülőtől a padban, de a Google óta már ezt nem nagyon kellett, tehát otthon kényelmi is meg volt. Az AI ez még egy ilyen kényelmi szint, amit mindenkinek meg kell tanulni használni, nem kell félni az oktatásban sem tőle, nem kell korlátozni a diákokat, hogy ne használjanak AI-t, mert a munkaerő világban, ahol már tényleg megdolgoznak a kenyerükért, ott akarják majd a munkáltatók, hogy használják. Csak nyilván felelősen, nem pedig vakon.
Én is azt gondolom, hogy egyébként nagyon hasznos tud lenni, viszont látjuk azt is, például Klarnával kapcsolatban volt nemrég hír, hogy több száz munkahelyet szüntettek meg az ügyfélszolgálaton, viszont egyébként rengeteg munkahelyet is teremt. Gondoljunk csak arra, hogy amit az AI meghoz döntéseket, az AI maga nem tud felelősséget vállalni érte, tehát egy embernek mindig ott kell lennie mögötte, illetve egy embernek ott kell lennie úgy is, hogy ellenőrzi azt, hogy amit az AI elvégzett munkát, az tényleg megfelelő-e annak, ami a munka mi volt.
A fintech szektorban hol van a legnagyobb előretörési lehetőség? És kár most a Marci nincs itt, mert ő most már hónapok óta, vagy most már majdnem évek óta állandóan jön a mesterséges intelligencia. Itt a stúdióban is, meg hozza a ChatGPT is kérdéseket, meg válaszokat. Tehát ő már próbálgatja ezt nagyon régen, és a PIK-nél ti erre nagyon komoly hangsúlyt fektettetek, nagyon korán, ugye, és pont ezért tudtok piaci előre szert tenni a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Most, szóval hogy látjátok, hogy a ti horizontotokon a mesterséges intelligenciának hol van a legnagyobb jövő? Leggyorsabban hol fogok én ezzel találkozni?
Szerintem említhetünk megint egy buzzwordot, ez az automatizáció folyamatok hatékonyabbá váltása, tehát ugye most ami az igazi újdonság, az a Gen AI, az a generatív mesterséges intelligencia. És tényleg itt az ügyfélszolgálati folyamatoknál, dokumentumoknak a tartalmának a feldolgozásánál. Emberek sokan nem is látnak rá arra, hogy nagyvállalatoknál mekkora osztályokat, divíziókat tartanak fel arra, hogy nagyon-nagyon manuális munkát emberek végigcsináljanak. Pepecselős munka, sok idő elmegy vele. Ezeket lehet kiváltani automatizációs megoldásokkal, AI támogatással, kiegészítéssel, mert hogy megint csak az AI ez csak egy eszköz, az embereket magukat nem tudja kiváltani, de a Klarna esetében is látszik, hogy mondjuk egy részlegnek az 50%-át legalább ki tudja váltani, az mondjuk, hogyha AI eszközöket kezdenek el használni.
Egyébként ugye amiről beszéltünk korábban, hogy például az ügyfélszolgálatokat egyre inkább át tudják venni, illetve különböző olyan folyamatokban is szerintem egyre hamarabb megfigyelhető lesz az AI jelenléte, ami megkönnyíti a lakossági vagy vállalati ügyfeleknek azt, hogy különböző információkhoz juthassanak, akár pénzügyi termékekkel, akár saját meglévő számlájukkal, hitelükkel kapcsolatban. Ugye ezzel is egy manuális, egy ügyintézői munkát tudnak ellátni, azáltal, hogy teljesen automatizáltan tudnak hozzáférni egy hatalmas adatbázishoz.
Azt hogy látjátok az unikornusok között, a nagy fintech unikornusok között a világban? Van, aki óvatosabb, és van, aki bátrabban nyúl hozzá, belemegy, csímbe megy?
Mindenki ránéz, mindenki használja, de van, aki ugye ezt a brandjének a részévé teszi. Klarnán kívül egy másik példa, a bank, az egy ugye holland neobank, egyik legnagyobb európai neobank. Ők is integráltak a konkrét mobil alkalmazásukba egy ilyen generatív AI alapú asszisztenst, a Fint, és azzal is hasonlót csinálnak, hogy van egy óriási adathalmaz, pénzügyi adatok, tranzakciós adatok, és akkor abból a lényeget visszahozza az asszisztens. Szóval sokan ráugranak, sokan ráugrattak már az AI-ra, és van, aki ezt inkább kommunikációs eszközként használja, van, aki jelentős üzleti értéket is teremt vele, de szerintem azok, akik nem ismerik nagy dobra, minimum kipróbálták, minimum feltérképezték, hogy mit is lehet itt csinálni.
Háttérben dolgozik, csak legfeljebb nem teszem ki a kirakatba, ugye?
Hát igen, ugye az AI előtt a kriptó ment nagyot, előtte meg a fintech volt felkapott, és minden cég kb. Fintech akart lenni. Tehát ez egy ilyen ciklikus dolog szerintem.
Nézzük akkor a másik oldalt is.
Beszélgettünk már többször is a pénzügyi csalásokról, pénzügyi világ veszélyeiről, és azért az AI megjelenésével ezek a pénzügyi veszélyek valamilyen szinten csökkenhetnek, például azáltal, hogy a bankkártya használatunkat sokkal gyorsabban tudja ellenőrizni, és egy AI tudja például egyből elutasítani egy olyan kártya használatot, ami biztosan nem te voltál, viszont mellette hatalmas veszélyt is tud jelenteni, azáltal, hogy például csalásokban igen gyakran alkalmaznak AI-t egyre többször. Már jó ideje elterjedtek a különböző pénzügyi csalások, SMS-ek, e-mailek, egyéb megkeresések tekintetében, és itt a mesterséges intelligencia használatával ez teljes mértékben automatizálható is, illetve egy sokkal, egy sokkal emberibb hangon tudnak megszólítani. Gondolom a hallgatók is, András, te is biztosan kaptatok már olyan üzeneteket, amiket értelmezni sem tudtatok, a karakterek sem stimmeltek.
És ezzel már túl vagy, ezeket a gyerekbetegségeket ezt megoldott.
Ezeket a gyerekbetegségeket sajnos kinőtte a csalások világa, és az AI megjelenésével nem csak, hogy teljesen emberi szövegeket tudnak írni, de teljesen mimikálni tudják azokat a szövegeket, amiket például egy banki SMS-ként megkapnánk, mivel az AI ehhez is hozzá tud férni nagy valószínűséggel az interneten, és tud egy tökéletesen ugyanolyan szövegezésű SMS-t megírni, mintha azt mi kaptuk volna egy tényleges banki problémával kapcsolatban, és emiatt egyre többször dőlnek be ennek az emberek, egyre többször adják ki a személyes adataikat, egyre többször kell, hogy akár súlyos pénzügyi veszteségeket könyveljenek el ennek következtében.
Tehát nem csak szöveget tud mimikálni, meg nem csak szöveges módon tudja mimikálni az emberi interakciókat, mert egy-egy csaló, hanem deepfake-el videó szinten is. Szintetikus személyazonossággal létrehoznak olyan személyi igazolványt, olyan személyt lényegében, ami különböző valós adatrészletekből dolgozik, de nem létező szeméről van szó. Erre fel lehet húzni egy deepfake videót mondjuk, egy nem létező embernek az arcképét felvenni, akár videós módon, tehát beszélek arról, hogy mondjuk kamerázom magamat, videózom magamat, és akkor élőben be tudok táplálni egy másik arcot az én mimikámra. És akkor, hogyha már ezt kibontjuk, akkor a fintech szektor az retteghet valamilyen szempontból, mert ha belegondolunk a videóbankolásnál, videós azonosításnál, vagy akár csak egy neobanki alkalmazásnál, amikor regisztrálunk és videóval próbáljuk magunkat azonosítani, ez mind meg tud dőlni. Akkor, hogy szintetikus személyazonosságot használunk, akkor, hogyha ilyen deepfake megoldásokat használunk, és ez egy óriási pénzmosás elleni védekezésbeli kockázat, illetve terrorizmus finanszírozási kockázat is. És egy kicsit más vonalon mozog ugye ez a fekete doboz, black box vonal, amikor, hogy korábban arról szó volt, nem pontosan tudjuk, hogy hogyan működik egy AI modell. Azt tudjuk, hogy működik, tudjuk, hogy talál kapcsolatokat, talál mintákat, de azt nem tudjuk, hogy pontosan mi hogyan működik. Itt egy jó példa, a jó kis szokásos BNPL-ünk. Vannak olyan BNPL szolgáltatók, akik AI-t használnak, de például Magyarországon is van egy olyan szolgáltató, amelyik direkt nem használ AI-t, azért, mert lényegében kézzel statisztikai szoftverrel szeretnék kirakni a statisztikai modelleiket arra, hogy most ki fog nagy valószínűséggel nem teljesíteni a hitellel, vagy teljesíteni. Azért, mert akkor tudják, hogy ismerik minden egyes változót, ami alapján hitelbírálat történik. És ez például most lehet, hogy nem tűnik nagy problémának, hogy nem tudjuk, hogy mi alapján kap valaki hitelt, de például lehet az is egy probléma, hogy nemi faji alapon nem kapnak hitelt az AI által emberek, és akkor erről nem tudunk. Egyszerűen már van ez a fekete doboz, és ugye a fekete dobozba nem látunk bele.
Hát, hogyha egy ilyen foci meccs eredmények kéne a végén érzékeltetni a pluszt, minuszt, akkor nagyon kíváncsi vagyok, Kristóf Dan, hogy mit mondanátok.
Hát szerintem ez egy gólgazdag meccs lenne. Hát szerintem egy érdekes 4-2-t lehet, hogy ráhúznék.
Egy érdekes 4-2 szerintem teljesen elfogadható, illetve azt gondolom, hogy ez az arány tovább is nőhet. 2024 augusztusában életbe lépett az Európai Unióban az AI Act, aminek az a célja, hogy szabályozza és biztonságosabbá tegye az AI használatát, és például olyan AI technológiákat, amik az emberiségre károsak tudnak lenni, egy elfogadhatatlan kockázati szintre sorolták be. Ide tartoznak például olyan rendszerek, amiket például a társadalmi pontozásra használhatnának, és ezeket teljesen be is tiltják az Európai Unióban. Úgy gondolom, hogy ahogyan ez az AI Act is egyre inkább finomodni fog, és egyre inkább elterjedni a világban, ez a
gólarány
javulhat. Ez remélhetőleg javulni fog a jövőben.
De egyelőre csak az Európa bajnokságon.
Hát ez szép volt. Nagyon szépen köszönöm. Mesterséges intelligencia barát vagy ellenség Csányi Kristóf, Kajum, Dani, Pík tanácsadók voltak itt a fintech világában. Az érdekességek, az információk, a hírek szokás szerint a fintech.hu-n. Jövő héten ugyanebben a körben találkozunk.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.